Sok szeretettel köszöntelek benneteket, mint itt előzetesen már szó esett róla, programváltozás következett be, mivel Tóth Pál adjunktus úr lemondta a mai napra szóló meghívást. Indoka az volt, hogy egy vizsgabizottság elnökének felkérték őt, és hát nem tudott eljönni. Nem volt egyszerű a feladat, hogy megoldódjon a mai program, de sikerült két lelkes ember találnunk. Ráadásul a két téma között még némi nem összefüggés fel is fedezhető. Első vendégünk Mircse Áron, a Süni és a Vadon című lap szerkesztője. Ő hozzá a Dagály utcai könyvtáron keresztül jutottam el. Áronnal úgy beszéltük meg, hogy elsősorban Magyarország állatvilágáról lesz szó, legyen szó, de természetesen ettől függetlenül bárki bármilyen téren kérdezhet, tehát ha itt nem Magyarországon élő állattal kapcsolatban, az sem probléma. Sok szeretettel köszöntek, és arra kérnék meg, hogy egy pár szóban mutasd be magadat is, illetve azt a két lapot, aminek a szerkesztője vagy.
Szeretettel üdvözlök én is mindenkit, és köszönöm szépen a meghívást. A Süni és a Vadon című ökológiai természettudományos ismeretterjesztő magazinoknak vagyok a szerkesztője. Dióhéjban a lapokról. Azért a Sünivel kezdem, mert számomra ez volt a kiinduló pontja végül is az újságírói lapszerkesztői pályafutásnak. Ez a lap 1985-ben indult, és gyerekeknek szólt természetről. Elsősorban állat, növény, ásvány világról, sőt akkor még egy kicsit csillagászatról is. Akkor még volt benne számítástechnikai, informatikai rovat is. Ez később elmaradozott, mert ennek a szakterületnek önálló lapjai alakultak ki, és így egy kicsit már a természettudománytól elsodródott. Nagyon népszerű lett a lap, ugye 10-11 néhány éves korú olvasóknak szólt, és nagyon népszerű lett. Klubok szerveződtek szerte az országban, akik a Süninek a tematikájára, a cikkeire építették a saját szakköri foglalkozásaikat, tanárok használták fel az oktatási munkájuk során, és azok a diákok, akik elkezdték olvasni 10 évesen, azok 10 évvel később 20 évesen még mindig olvasták, és értelemszerűen egy 20 éves fiatalnak már mások az igényei egy természettudományos lappal szemben, és észrevétlenül elkezdett a lap egyre felnőttebbé válni. És jelentkezett egy olyan igény, hogy egy ilyen lapnak már nem kifejezetten gyereklapként kellene funkcionálnia, hiszen jócskán túlnőtt a gyereklap szintjén. Akkor volt egy olyan szituáció, hogy az Állatkertnek a nagymúltú újságja, akkor már közel 100 éves, azóta már jócskán több mint 100 évvel ezelőtt alapított A Természet című lap, amit Lendl Adolf, az Állatkert egykori igazgatója alapított, és ajándékozott az Állatkertnek, mikor igazgató lett. Ez a lap, ez működött ilyen szakaszosan, hol így, hol úgy, amolyan üzemi lapként, tehát fekete-fehér volt, rendszertelenül jelent meg, nem igazán profi szerkesztők dolgoztak rajta, és mivel az Állatkerttel a Sünyinek nagyon jó kapcsolata volt, akkor felmerült az a lehetőség, hogy a két lapot egyesítsük, és így lett a két lapból egy, tehát közös szerkesztőség adta ki, és akkor A Természet címmel jelent meg 5 éven keresztül. Érdekes volt, hogy ezután, ugye 15 évvel a Süni indulása után, akkor már nekünk is saját gyerekeink lekerültek iskoláskorba, és akkor szembesültünk azzal, elsősorban a feleségem, Mircse Zsuzsa, aki most a Süninek a főszerkesztője, ő szembesült legelsősorban azzal, hogy a mi gyerekeinknek már igazán gyereklapjuk a természetről nincsen. Pedig őket érdekli leginkább az állatvilág, a természetjárás, és így tovább. A természet az pedig túlságosan is felnőtt lappá vált, tulajdonképpen 15 év alatt. És akkor az a konszenzus született, hogy ketté bontottuk a két újságot, és az egyik Süni néven a gyerekek, a másik pedig Vadon néven a felnőttek újságja lett, és egyik hónapban az egyik, a másik hónapban a másik osztálynak csinálunk lapot. Úgyhogy ezt a két lapot szerkesztem én is többek között. Elsősorban az állatvilág, hiszen az a, az a legnagyobb érdeklődésre számot tartó téma, így a természet berkeiből általában, de azért növények, ásványok, vulkánok, és nem elsősorban ökológiai témák, mint a globális felmelegedés mondjuk, vagy a környezetszennyezés, a hulladék újrahasznosítás, ezek mind végigvonulnak a lapokon. Hát ilyen módon azért eléggé közel kerültünk, meg hát tulajdonképpen a lapokhoz is úgy kerültünk, hogy már az élővilág és a természet szeretete az úgy belénk volt oltva.
Úgyhogy... Akkor most azt kérdezném, hogy ha nem titok, mert ez lehet, hogy az, hogy milyen példányszámban jelennek meg a lapok, illetve hogy online változata van-e, és akkor nyugodtan mondhatsz olyan információkat, amik révén ezekhez a lapokhoz akár így vagy úgy könnyen hozzá lehet jutni.
Köszönöm szépen. Nem titok. 10-10 ezer példányban jelenik meg a két lap. Ennél lényegesen több olvasóhoz jut el, mert nagyon sok példányt iskolák, szakkörök, könyvtárak rendelnek meg. Létezik családi előfizetési konstrukció, amelyben mindkét lapot előfizeti a család, és akkor a felnőttek és gyerekek is egyaránt találnak benne érdekes olvasnivalókat, ez így kedvezményesebb is. Online változata sajnos nincsen, létezik honlapja, de egy kicsit kezdetleges állapotban van még a honlapja. A lapot tulajdonképpen a Göncöl Alapítvány adja ki, a társ lapgazda a Fővárosi Állat és Növénykert, illetve létrehoztunk egy egyesületet és egy társadalmi szervezetet, a Süni Egyesületet, amely voltaképpen az olvasók önkezdeményezésére alakult ki, és ma már ez az egyesület is hivatalosan a lapgazdák közé sorakozott fel. A Göncöl Alapítvány az egy Váci székhelyű országos jelentőségű természetvédelmi egyesület. A Göncöl honlapjáról is, a www.göncöl.hu-ról is rá lehet linkelni a Süni és a Vadon magazinra, illetve, ha jól tudom, akkor vadon.hu meg sünimagazin.hu néven is funkcionál az oldal, de igazából ez még online változatnak nem tekinthető. Tartalom előre jelzés, kitekintés, néhány kép kedv csinálónak, hírek szerepelnek rajta. Tervünkben van az, hogy a későbbiekben archív anyagokat feltegyünk rá, interaktívvá tegyük, fórumot csináljunk. Egyelőre még erre keresünk embert, mert nem nagyon tudjuk a szerkesztőségen belül ezt megoldani időhiány miatt elsősorban.
Jó, az én első kérdésem, ami most már konkrétan a témához kapcsolódik, direkt általánosan megfogalmazott kérdés, mégpedig arról szól, hogy milyen ma Magyarország természeti környezete, élővilága, állatvilága, tehát állat és növényvilága, egy picit olyan összefüggésben, bár nem tudom hány éves vagy, de itt van lányod és barátnak, akik 16 évesek, tehát te se vagy még nyugdíjas, gondolom.
Legyen 4.
Igen, hogy mondjuk ahhoz képest, hogy mondjuk 40 évvel ezelőtt milyen volt, de hát aki érdeklődik a természet iránt, az tisztában van, hogy 40 évvel, 100 évvel ezelőtt ugye milyen volt Magyarországnak a természete. Tehát hogyan tudod jellemezni a mai helyzetet a közelmúlthoz képest?
Igen, hát én azt hiszem, hogy nem lesz meglepetés talán senki számára, ha azt mondom, hogy sajnos elég sok negatív tendencia van, tehát elég sok degradálódás, hogy így mondjam, bomlás figyelhető meg. Ennek több oka is van. A közel fél évszázados vasfüggöny, ami Magyarországot is elválasztotta a világ technikailag fejlettebb felétől, az a természetvédelmi szempontjából sok tekintetben előnyösnek bizonyult. Nem jutott annyi vegyi anyag, szennyező anyag az országba, kevesebb volt, kevésbé épült ki az infrastruktúra. Az infrastruktúra kiépülése az mindig természetrombolásával jár, ha tetszik, ha nem. És amióta ugye ez a vasfüggöny megszűnt, és még ha nem is feltétlenül mindig érezzük, de elkezdett a civilizált világhoz rohamléptekben felzárkózni az ország, azóta csak az én emlékeim szerint is nagyon sok élőhely szűnt meg. Hogy csak egyetlen konkrét példát mondjak, én még tínédzser koromban, középiskolás koromban nagyon sokszor jártam ki a Nagytétényi Kastélymúzeum melletti, mi úgy hívtuk, hogy Dunarét, ez egy ilyen ártéri terület volt. És noha egy vegyi üzemnek a szennyvíze keresztül folyt rajtam, még ennek ellenére is egy nagyon sokrétű, virágzó élővilágot lehetett ott találni. Olyan, mi elsősorban hüllőkétéltű barátszemmel nézegettük ezt. Vörös hátú fürgegyik volt, két csíkos vízi siklót, amelyek ugye ritkább változatai a viszonylag közönségesebb fürgegyiknek, illetve vízi siklónak. Nagy mennyiségben fogtunk, találtunk, láttunk ott, de sorolhatnám még sokáig számtalan varangy, leveli béka, zöldjik, ásóbéka, mindenféle érdekesnél érdekesebb állatfajok voltak ott nagy mennyiségben megtalálhatók. Hát ma a hatos út található itt. Hát az élőhely, amit mi annyira szerettünk, és ahova mi havi rendszerességgel jártunk ki, az gyakorlatilag teljes mértékben megszűnt. És hát vannak még ilyenek, tehát sorolhatnék. Annak idején az akkori TIT stúdió, természetbarát stúdiónak, vagy a természetemelő stúdiónak a hüllőbarát terrorista szakköre voltunk mi, és akkor volt például, ugye ez a Bocskai úton volt, tehát 11. kerületben, és a 11. kerületben akkor csapolták le a Lágymányosi tavat, akkor szüntették meg ott gyakorlatilag azt az élőhelyet. Mi mentünk oda hüllőket menteni, meg békákat menteni onnan ki, és vittük el még érintetlen élőhelyekre, és ma már valószínűleg ezek akkor még érintetlen élőhelyek sem érintetlenek talán. Úgyhogy nagyon sok élőhely megszűnt, nagyon sok olyan szennyezőforrás, meg olyan pusztító forrás lépett be a képbe, ami akkor még nem volt. Ugyanakkor azért vannak pozitív tendenciák is, mert a természetvédelem viszont sokkal tudatosabbá vált. Ez hatósági szinten is érzékelhető. Tehát miközben nagyon sok élőhely megszűnt, vagy elpusztult, vagy romlott, állaga romlott, addig viszont az egyes kiemelt védelmet élvező állatfajoknak, vagy növényfajoknak a viszonylatában, illetve a kifejezetten védettséget élvező élőhelyek viszonylatában viszont javulást figyelhető meg. Tehát megerősödött az állománya nagyon sok ragadozó madárnak például, amelyek akkor valósággal a kihalás szélén voltak. És ma azt lehet mondani, hogy stabil populációjuk van az országban. Tehát azt mondanám, hogy a kifejezetten természetvédelem alatt álló területek és fajok szempontjából előnyösebb a helyzet, viszont a nem kifejezetten természetvédelem alatt álló területek és fajok szempontjából romlott. Én így érzem.
Jó, köszönöm, és akkor kérdezzetek. Jó, akkor amíg gondolkodtok, én elég sokat túrázom, és azt figyeltem meg, tehát ez mondjuk 4-5 év távlatából, hogy Magyarországon az erdők azok elég csendesek a madaraktól. Tehát ugye nem beszélek itt a fűrészgéptől kezdve a kvadokon át egyéb ilyen dolgoktól, mert valahogy a madarak eltűntek. Na most nem is ez lenne az én igazi kérdésem, hanem ehhez kapcsolódva az, hogy nekem nagyon tetszik a kakuknak a hangja. És minap egy kétnapos országjáró gyalogos túrán voltam, és ott a túratársakat megkérdeztem, hogy figyelj, mondjátok már meg, hogy néz ki a kakuk. Mert amikor láttam olyan jól, nem láttam, hogy meg tudtam volna nézni, kitömbben nem láttam. Légy szíves, meséld már el nekem, hogy néz ki a kakuk.
Kakuk nagyjából mondjuk egy olyan balkáni gerlenagyságú madár, csak egy kicsit talán még nagyobb is, vagy egy leginkább karvajra emlékeztet, csak annál egy kicsit karcsúbb. A gerlénél is, a karvajnál is talán egy kicsit karcsúbb, szürke színű madár, ilyen kendermagos begye van neki.
Tehát galamb típusú?
Galambra emlékeztet valamelyes megjelenésére, nem áll vele rokonságban egyébként, de talán leginkább megjelenésében galambban lehetne, vagy gerlével lehetne összetéveszteni, de annál karcsúbb és kicsit nyújtottabb testi madár, és körülbelül akkora méretre is, kicsit hosszabb a farkan.
Tehát akkor tulajdonképpen, és ő rejtőzködő életmódot él, vagy ügyesen olvad bele a környezetébe?
Hát ugye ezek a színe, szürke színű madarak, ezek általában ugye nem olyan nagyon feltűnőek, tehát tehát viszonylag beleolvad a környezetbe, meg nem is egy olyan nagyon gyakori madár, tehát a hangját inkább lehet hallani, bár őszintén megmondom, én nagyon régen nem hallottam a hangját sem. Régebben sokkal több kakukkot hallottam. Mondjuk árterek környékén nagyon szereti az ártereket, vízes élőhelyeket. Abból fakad, hogy az egyik kedvenc gazdamadara, ugye az a nádi poszáta, amelyiknek a fészkébe, vagy a nádirigónak a fészkébe is szereti belerakni a tojását. Ugye tudjuk a kakukról, hogy egy fészekparazita madárról van szó, aki nem épít saját fészket, hanem más madaraknak a fészkébe tolja a tojását. Ügyesen átszázott tojása van, érdekes módon, miután a gazdamadár maga a kakuknál jóval kisebb termetű madár, ezért a kakuk is kicsi tojást tojik, sokkal kisebbet, mint amekkorát az ő testmérete indokolttá tenne. Pontosan azért, hogy jobban beleférjen, illetve jobban elvegyüljön a gazdamadárnak a tojásai között. A gazda fiókákat, ugye a kikelő kakuk fiók, amelyik viszonylag korán kell ki, ez is az evolúciónak egy gondoskodása, hogy korábban kelljen ki a kakuk, tehát ő legyen az első a fészekben. Ezt ő teljesen ösztönösen kitúrja. Még mielőtt a szeme kinyílt volna, még mielőtt bármiféle tolpihe megjelent volna rajta, még csupaszon úgy, ahogy megszületik, ki kell a tojásból, rögtön elkezdi kitúrni a gazdamadárnak a tojásait, vagy esetleg már ki kell fiókáit a fészekből. És a hatalmasra tátott csőrével, ugye van egy ilyen szabály az etológiában, hogy minél nagyobb a kulcsinger, annál nagyobb hatást gyakorol az állatra. A kakuk fiókának a hatalmasra tátott szája, az arra ösztönzi a gazdamadarat, hogy még akkor is abba tegye a táplálékot, hogyha egyébként ott tátogna mellette a saját fiókája is. De nem nagyon tátog, mert kidobálja azt a kakuk. És a végén a kakuk fióka már olyan nagy, hogy az őt buzgón lelkesen letető gazdamadár az már rá tud szállni a fiókának a hátára, és úgy tömi a szájába, csőrébe a táplálékot. És végül aztán kirepül, és aztán későbbiekben ő is ugyanannak a madárfajnak a fészkét fogja keresni, és abba fogja tojni a tojását, amelyikben ő maga felnőtt. Hát ez a fészekparazita tulajdonság, hát természetesen a gazdamadaraknak a kárára, a rovására megy. Ez csak addig tartható fenn, amíg a kakukállomány nem túlságosan nagy. Emiatt a kakuknak muszáj, hogy az állománya alacsonyabb számot mutasson, mint a gazdamadaraké. Tehát nem lehet belőlük túl sok, mert különben nem válna be ez a parazita módszer.
Most idén áprilisban jártunk a Tiszatónál, ott evezgettünk, és ott bizony jó néhány kapukkal találkoztunk, meg a Miskolci Vadaspark környékén. Egyébként valóban, legalábbis az én megfigyelésem szerint, alig-alig van az erdőben kapuk, tehát nagyon kevés. Egy másik érdekesség, ugye Magyarországon nincsenek ragadozók, itt ugye medvére és farkasra gondolok. Nem nagyon publikálják, mert ugye szeretnék visszahonosítani talán mind a kettőt, de Nógrád megyében néha-néha megjelenik, úgy tudom, egy farkas család. Mi a véleményed arról, hogy legyen Magyarországon honos medve és farkas, kell-e tőlük félni? Ezzel kapcsolatban mi a hozzávetésed?
A medve esetében viszonylag egyszerűen lehet sajnos ma már rendezni a dolgot. Ugye nem a medve pusztult ki Magyarországról, hanem a határok lépték át a medvét. Hát a jelenlegi, ugye sajnos éppen most ünnepeltük, nem mondjuk, hogy ünnepeltük, most emlékeztünk meg ugye a trianoni békediktátumnak az évfordulójáról. A magyar medveállomány ott maradt Erdélyben, meg a Kárpátokban. Ugye most szlovák medvéknek, meg román medvéknek nevezzük őket. Ezen a jelenlegi területen, a kis magyarországi területen igazán nincsen hely a medvének. A medve sokkal nagyobb, kiterjedtebb, háborítatlanabb, érintetlenebb erdőségeket igényel, mint ami itt ezen a kicsi területen megmaradt. Úgyhogy a mai utakkal keresztül szabdalt, mindenféle falvakkal, mezőgazdasági területekkel tarkított, sokat háborgatott, turistáktól is sokat háborgatott erdőterületeinken nem nagyon van esély a medve visszahonosodására, sem mesterséges, sem természetes úton. A farkas más eset, a farkas tulajdonképpen vissza tud honosodni, vissza is próbál honosodni. A peremén vagyunk a Szlovákiában még meglevő, el is elég erős farkas populációnak. Hát onnan át-át vándorolnak farkasok, kisebb-nagyobb kísérleteket tesznek, többé-kevésbé sikeres kísérleteket a meghonosodásra. Nem annyira Nógrád, hanem inkább az Aggteleki és a Büki Nemzeti Parkban vannak farkas megtelepedésre utaló jelek. Most jelen pillanatban nem tudunk olyan tartós farkáról, amelyik állandóan itt laknak, de volt néhány évvel ezelőtt még volt, most visszaszorulóban látszanak lenni. Megint ugye évtizedeken keresztül zajlott az, hogyha betette a lábát egy farkas, akkor azt azonnal főbelőtték, hatalmas diadallal megírták az újságok, és így tovább. Ezek a farkasok abból fakadóan érkeztek ide, hogy amikor a stabil vadászterülettel, saját őrzött teritoriummal rendelkező falkában felnő egy garnitúra kölyök, amelyek elérik mondjuk az egy éves, másfél éves korukat, elkezdenek önállósulni, önálló vadászterületet keresnek, próbálnak foglalni, és hát olyan helyre próbálnak nyomulni, ahol még nincsen farkas. Következésképpen ugye a perem területeket keresik, így vándorolnak ide is át. Mivel nem volt a farkasnak, nem volt védett faj, és nem volt vadászati tilalmi ideje sem, tehát még mint a vadászható fajok, amelyek nem védettek, azokat sem lehet általában egész éven keresztül lőni, csak az úgynevezett dúvadakat, de a farkasnak nem volt vadászati tilalmi ideje sem, tehát dúvadnak számított kvázi, és lehetett őt lőni korlátlanul, ez nagyon sokáig nem tudott megmaradni és szaporodásnak indulni. Aztán elkezdődött, és a Aggtelek környékén ott föl is nőtt, meg talán Bükkben is föl is nőtt néhány farkas alom, amelyek aztán ugye a szokásoknak megfelelően szintén megpróbáltak tovább terjeszkedni, volt amelyeket az Alföldön ejtették el. Úgyhogy mindenféleképpen, hogyha egy tartós farkasállomány megtelepedne, akkor is feltétlenül ugyanazzal a problémával szembe kellene néznünk, mint ami a medve esetében, csak egy picit kevésbé violáns módon, hogy az a néhány farkas, ami elférne mondjuk a mi középhegységeinkben, az bizonyos mennyiségi szaporulatot produkál, ami aztán tovább terjed megint a túlságosan lakott és zavart környezetbe, tehát előbb-utóbb azokat is lövöldöznék, de most még ott nem tartunk. Most még igazából állandó farkasállomány nincs. A vadállomány szempontjából és főképpen a természetvédelem szempontjából nagyon üdvös lenne a farkas megjelenése, illetve megtelepedése, tartós jelenléte. A vadászok ugye általában ellenzik, mondván, hogy zavarja a vadat, írtja a vadat, elsősorban a muflont féltik tőle. Azért azt szögezzük le, a természetvédelmi szempontból a muflonnak Magyarországon nincs helye. A muflon egy nem ide való állat, egy Korszikáról származó betelepített vadjú, amit vadászati célval betelepítettek ide a mi környékünkre, nem bírja igazán, tehát hogyha nem etetnék, nem gondoskodnának róla, akkor maga a kontinentális tél is végezne vele. Tehát az állomány sokkal vékonyabb lenne, mint amilyen most. És nagyon komoly károkat tesz az őshonos eredeti növényzetben. Más a talaj, más a növénytakaró jellege, mint Korzikán. Nem erre van kitalálva a muflon, illetve nem a muflonra vannak kitalálva az itteni gyepek. És főleg mivel, hogy nem szereti a hideget a muflon, de hát persze hozzá kell tegyem, hogy egyik melyik állat szereti, tehát az őzek, szarvasok is, ha egy mód van rá azért a szélvédett, esővédett völgyekben, telepszenek meg, vagy védett völgyekben, ami oda vezet, hogy egy-egy szélvédett völgyet kiszemelnek maguknak keményebb teleken, és akkor abból a völgyből ki sem mozdulnak. És ott arra rágnak, taposnak mindent, tehát komoly károkat okoznak az őshonos növényállományban. Természetvédelmi szakemberek véleménye az, hogy ha van farkas, akkor ezt nem tudják megcsinálni. Mert a farkas mozgásban tartja a vadállományt, kizavarja őket ezekből a völgyekből időről időre, és ilyen formán jótékony hatással van a, van a természet megőrzésére, és abból pedig, mint ez ma már köztudott, azért általában a selejtes, sérült, legyengült példányokat ejti el a farkas, tehát az egészséges farkban igazán nagy kárt nem tesz. Arról nem beszélve, hogy 10 000-vel lövik ki a vadászok a kóborkutyákat, és még így sem bírnak vele. A farkas a vadász területén nem tűr meg kóborkutyát. Sem.
Most ehhez kapcsolna a további kérdésem, hogy milyen a farkasnak a természetrajza magyarán? Ha nyáron megy egy turistacsoport az erdőben, farkas meglátja, hogyan viselkedik. Ha találott pásztorembert, vagy ugye tehéncsordát, most is a Cserhátban találtunk egy jó nagy csordára, hogyan viselkedik, illetve télen, amikor hideg van. Tehát, hogy milyen a farkas?
Igen. A farkasordító teleken azt szokták mondani, hogy a farkas élelem hiány betör az emberi településekre is, elragadja a juhot és így tovább. Ennek van realitása természetesen, tehát a Kárpátokban például mai napig is kőkemény juhászkutyákkal védekeznek a farkasok ellen. Ezek a kutyák, ezek szokták őket farkasölő kutyának mondani, igazából nem ölik meg a farkast, nem is az a dolguk, hogy megöljék. Az a dolguk, hogy távol tartsák, hogy elzavarják, egyedül nem tudják megtenni, tehát egy kutya egy farkas ellen, ilyen szituáció egyébként nem áll elő, mert a farkas nem egymagában támad, hanem falkában. De hogyha előállna ilyen szituáció, hogy egy kutya egy farkas állna egymással szemben, akkor valószínűleg a farkas kerül neki győztesen ebből a játszmából. De nem is ez a cél, hanem az a cél, hogy a kutya érzékelje a farkas támadását, a kutya is falkában dolgozik, tehát több kutya vigyáz a nyájra a farkasokkal szemben. És az a céljuk, hogy elriasszák a farkast. Ezt teszik ugatással, teszik azzal, hogy riasztják a pásztort, aki kijön, kereplőt ráz, zajt kelt, minél nagyobb zűrzavart csinál, ma már akár petárdát is használ. Tehát a lényeg az, hogy elriasztja a farkast. A kutyának nem szabad a farkast üldözni. Tehát ez egy félreértés. Vannak, akik azt hiszik, hogy ezek a farkasölő, vagy farkas ellen használt pásztorkutyák, ezek üldözőbe veszik és megölik a farkas, szó sincs róla. Nem is szabad nekik nem is szabad nekik üldözőbe venni. Ugyanis a farkas egy trükkös vadállat, megjön egy farkas vagy kettő, riasztja a juhászkutyákat, és ha el tudja őket csalni, ugye úgy tesz, mintha megputamodna, ha el tudja őket csalni, akkor a nyáj őrizetlenül marad, és a többi farkas szépen kiveszi belőle a vámot. Úgyhogy nem szabad a juhászkutyának elmozdulni a farkas után a nyáj mellől, neki be kell érnie azzal, hogy elszaladt a farkas. És amint az eddigiekből is kiderült, ugye azért a farkas az emberrel nem szívesen veszi föl a harcot, a zajtól fél, nem egy támadó kedvű állat, tehát vadon élő, egészséges farkas nem támad emberre, főképp felnőtt emberre. Farkas lakta helyen, mondjuk kisgyereket nem célszerű az erdőbe egyedül kiengedni, mert arra nincs életbiztosítás, hogy azt se támadná meg a farkas, de felnőtt embert nincs olyan dokumentum, amely szerint egészséges farkas megtámadott volna. A farkas támadásokról szóló viszonylag hitelesebb történetek, azok veszett állatokról szólnak. Hát amíg a veszettség elterjedt betegség volt Európában, addig az előfordulhatott valóban, hogy veszett farkas támadt emberre. A veszettséget sikerült leküzdeni gyakorlatilag ma már Európában. Ilyen vakcinázott csalétkekkel most már a rokaállományt is szinte teljesen veszettségmentesítették, úgyhogy ettől nem kell tartani. A legeltetett állatállomány, bár én nagyon örülnék, hogyha Magyarországon tetemesebb mennyiségű legeltetett állatállomány lenne, mert a legelőnk alkalmasak lennének erre, és elég sajnálatos, hogy juhot alig tartanak, a sertést nem legeltetik, a marha már a farkasnak igazából nagy. Úgyhogy, de hát a legeltetett állatállományt azt jó kutyákkal kell védeni, erre megvan az évezredes recept, tehát a komondorterre találták ki. és ez működik. Turistáknak nincs igazából félni valójuk a farkastól, mert az elkerüli messze az embert, főképpen akkor, de ez még a medvére is érvényes egyébként, hogy medvés helyeken azt szokták mondani a turistáknak, hogy fütyörészenek, énekeljenek, amiközben az erdei ösvényeket járják, mert hogyha a medve messziről meghallja, akkor el fogja őket kerülni.
Jó. Na, hát ha megjött a kedvetek a kérdezésre.
Akkor én megkérdezném, hogy a jelenlegi hullancsészúnyog helyzetnek a következményeit hogyan értékeli?
Hát ez egy nagyon, nagyon súlyos kérdés, nagyon veszedelmes kérdés. Ugye a hullancsészúnyog invázió, a túlszaporodás nem kismértékben a globális felmelegedésnek a következménye. Azáltal, hogy a teleink, ezt most már ugye biztos mindenki érzékelte, hogy az elmúlt esztendőben a teleink lényegesen kevésbé kemények, mint amilyeneket mondjuk fiatalabb korunkban megszoktunk. Hideg alig van, hó alig van, fagy alig van. Ezért ezek a kártevők, élősködők sokkal nagyobb mennyiségben telelnek át, mint az korábban megszokott volt. És ebből kifolyólag aztán robbanásszerűen indulnak szaporodásnak, jóval korábban, mint a régebbi időszakban. És hát ami veszedelmes, hogy ráadásul a fertőzöttsége a kullancsoknak, a szúnyog az, ma még ott tartunk, hogy inkább kellemetlen, de a kullancsoknak a fertőzöttségi aránya az soha nem látott mértéket öltött. Tehát még ifjú koromban olyan adatokról tudtam, hogy minden ezredik kullancs fertőzött, most azt mondják, hogy vannak olyan területek, ahol minden második kullancs fertőzött az agyhártya vagy agyelőgyulladásnak, illetve a Lyme borreliózisnak a kórokozójával. Úgyhogy hát nem nagyon tudom, mit értékelhetnék róla. Tehát védekezni mindenféleképpen kell a természetjáróknak, zárt öltözet, utána végigvizsgálni a testet a kirándulás után, hogy nincs benne időben kiszedni. Vannak most már mindenféle erre a célra a használatos eszközök. Ugye Dr. Kapiller Zoltán a kullancsok nagy ismerője Magyarországon, parazitológus, állatorvos. Ő kifejlesztette egy speciális szerszámot a kullancs kiszedésre. Ez egy ilyen kanál, amit alá lehet nyúlni, de létezik csipesz is, amivel ki lehet szedni. Ugye ma már azt hiszem elég közismert, hogy a régi népies védekezési eszközök, hogy be kell kenni a potrohát olajjal, meg ilyenek, ezek nem ajánlatosak, mert a potroha a légzőszerve tulajdonképpen a kullancsnak, most hogyha azt bekenjük olajjal, akkor nem tud lélegezni, hosszasan fuldoklik, ami azt jelenti, hogy fuldoklása során ugye kínjában visszaköpi a gyomortartalmát, béltartalmát a sebbe, és ez fokozza a fertőződés veszélyét. Régen attól féltek, mert az a látványos volt, hogyha megpróbálják kiszedni a kullancsot, beleszakad a feje, és akkor biztos az a veszélyes, az nem veszélyes. Ha beleszakad a feje, az kellemetlen, attól az begyullad, utána a sebb ki fogja vetni magából, de a fejében nincsen, tehát a szájszervben, ami bele tud szakadni, abban nincsen kórokozó. A kórokozó a potrohában van, azt akkor köpi vissza, hogyha kínlódik. Magától is visszaköpi, ugye azért van az, hogy ugye a 24. óra után kezd el a kullancs üríteni kórokozót, mert amíg üres a bélcsatornája, addig nem köp vissza semmit, és ezért nem jut esetleg kórokozó. Amikor viszont már jól megszívta magát, akkor miután a kullancsnak ugye egy irányú a bélcsatornája, nincsen neki végbélnyilása, vissza is köp a sebbe, és ekkor mennek bele a kórokozók.
Én úgy tapasztaltam a túrás során, hogy inkább a hölgyekben találhatók kullancsok. Mitől függhet ez a illattól kipárolgás?
Ennek az illattani okát őszintén szóval nem tudom. Ismeretem szerint a kullancs a vajsav szagára érzékeny, amit a szervezet termel. Elképzelhető az, hogy különféle embereknek, emberpéldányoknak különféle mennyiségű vajsavat termel a szervezete. Ad abszurdum, az is elképzelhető, bár erről nekem nincs tudomásom, hogy a nőknek többet, mint a férfiaknak, ezt nem tudom megmondani.
Hát az én észrevétem nem tudományos eredetű, csak úgy nem megfigyelésen alapszik.
Ezzel kapcsolatban lehet, hogy csak ilyen praktikus oka van, hogy a hölgyek azért elbújnak, amikor olyan problémáik van, hogy pisilnek az erdőben, a fiúk kevésbé bújnak el olyan helyekre, ahol kevesebb ember fordul meg is.
Ez sem zárható ki, vagy az, hogy gyakrabban leülnek talán, mert ugye régebben azt gondolták, hogy a kullancs a fáról esik rá az emberre, ma inkább azt mondják, hogy a fűből mászik föl. Az is lehet, hogy gyakrabban leülnek a fűbe a hölgyek, és ilyenkor könnyebben, míg a férfiak inkább áldogálnak, járdogálnak. Tehát egy egyszerű szokások kérdése is lehet.
Ez nagyon régen történt meg velem, mert elmondom, egyszer került belém kullancs túrán, méghozzá november-december körül lehetett, hideg volt, vastag pulóver volt rajtam, és vastag jack, és egyszer csak azt éreztem, hogy itt a belső hajlatnál, hogy itt a karomat mutatom, hogy ott viszket valami. És akkor a kabáton, pulóveren keresztül megdörzsöltem, és még mindig ott éreztem, és akkor nekivetköztem. És ott volt a kullancs, és mind a mai napig el nem tudom képzelni, hogy a fenébe mászhatott oda be. Azóta viszont nem. Tehát azóta viszont nem volt bennem kullancs.
Igen, én is szerencsés vagyok kullancs szempontból, mert engem is viszonylag elkerülnek. Tehát én is 44 éve járom a természetet, és hát talán kétszer volt bennem kullancs összesen. Vannak, akiknek minden kiránduláson van kettő.
Most azt vettük észre, legalábbis Pest-Erzsébeten, ahol lakunk, hogy az a úgynevezett szarkák szaporodnak a fekete rigó ellenében.
Így van.
És láttuk olyat is, hogy a rigók megtámadták, három rigó ráfutott egy szarkára, és elüldözték a területüket, de úgy veszem, hogy az egész városban sokkal több. Hogy ennek mi a magyarázata? Amelőtt városban nem láttunk szarkát, és most hol itt cserrek, hol ott cserrek?
Én annyit hagytálják hozzá, hogy a verebek is eltűntek.
Igen. Kimondottan ritkaságnak számított az én gyerekkoromban is a szarka. Csak vidéken láttunk itt a városban, egyáltalán nem. Nem kevés állatfaj van, amelyiknek az emberi terjeszkedés eleinte visszaszorította az életterét, az állományát, és aztán a későbbiekben pedig elkezdtek alkalmazkodni az emberi környezethez. Az egyik ilyen a szarka. A varjúfélék, ahova a szarka is tartozik, egy meglehetősen intelligens madárcsoport. Hogy nem mondjam, hogy mondjuk, hogy a legintelligensebb madárcsoport. És mint ilyen, roppantul alkalmazkodó képesek is. A szarka tulajdonképpen nagyon alkalmas, mivel hogy opportunista életmódot folytat, opportunista táplálkozású madár, tehát a magoktól a tojásokig, a madárfiókától a kolbász végig bármit elfogyaszt, a disznóöléskor ott nyizsög és lesi, hogy leessen egy darab bél vagy máj, és tehát mindenütt megtalálja a számítását. És a városok környékén az elmúlt évtizedekben drasztikusan megnőtt a hulladékmennyiség. Most ugye az emberi települések környékén általában, de a városok környékén különösen. De most ez a szarkáknak egy terített asztal. Tehát ilyen formán a rettenetes mennyiségű hulladékon kényelmesen tudnak fejlődni, és szaporodni, és gyarapodni. És természetesen viszont, mivel nem érik be a hulladékkal, hanem az ő természetüknél fogva bizony fészekrablók is, valóban így, ahogy mondja a fekete rigónak, de a verébnek is, bármilyen kisebb énekes madárnak a tojását, fiókáját elrabolja a szarka. Ha a rigók elegen vannak, akkor hajlamosak elzavarni, tehát észreveszik időben, akkor neki mennek, konkrétan meg is támadják, tehát még fizikai harctól sem riadnak vissza, ha meglátják a szarkát. Többen is összefognak, nem csak egy pár, akinek a fészke veszélyben van, hanem még a szomszédos rigók is, akik egyébként konkurenciái lennének egymásnak, de még azok is összefognak a szarka ellenében. Persze hozzá kell tegyem, a szarkák ugyanígy összefognak a héja ellen. Emiatt való igaz, hogy az énekes madarak állománya pontosan a szarka állomány terjeszkedésével párhuzamosan csökken. A szarka egyébként nota bene maga is énekes madár, csak ezt nehéz róla elhinni, mert rekedt hangú énekes, de rendszertelenül az énekes madarak közé tartozik. A Hozzá hasonlóan egyébként más olyan madarak is vannak, amelyek egykor elképzelhetetlenek voltak a városban, sőt nem csak madarak, hanem egyéb állatok is.
Káros madár? Egyébként a
sarkos? Káros, ez a kategória, hogy káros, ez egy, hogy úgy mondjam, egy mezőgazdasági kategória. Tehát ezt a kategóriát az ember hozta létre, és nagyon, nagyon leegyszerűsítve és egy kicsit cinikusan, a cínikus hangvétellel megküzdelve, ugye az ember azt az állatot tekinti károsnak, amelyik olyasmit eszik, amit ő szeretne. Tehát ugye ott, ahol nincsen mezőgazdasági kultúra, ott más megítélés alá esik a káros meg a hasznos. Nyilvánvaló, hogy a mondjuk aki otthon csirkéket nevel, annak a dolmányos varjú káros madár, mert elviszi a csirkét az udvarból. Aki a Margit-szigetre kijár napozni, meg gyönyörködni a környezetben, annak a dolmányos varjú egy közömbös vagy inkább izgalmas madár, mert érdekes viselkedése van, oda jár kagylókat gyűjteni a Dunapartra, és néha csapatos túl jön-megy egy színfoltja a Margit-szigetnek. Ugyanez a helyzet lehet a szarkával, vagy bármilyen más állattal. Egyébként a legtöbb olyan madár, vagy olyan állat, amit korábban károsnak tartottak, és tűzzel-vassal írtották, ezekről általában utóbb kiderült, hogy vagy nem is voltak olyan károsak, vagy hogyha károsak is voltak, akkor sokkal nagyobb hasznot hajtottak egyéb tevékenységükkel. Ugye az ürgét, az például, ugye a hörcsöget is, de az ürgét kiváltképp évszázadokon keresztül tűzzel-vassal írtották. Tehát öntötték, csapdázták, mérgezték, amit el lehet képzelni. És ennek az eredménye az lett, hogy az ürge állomány az igen drasztikusan megcsökkent. Az Alföldön volt ez elsősorban szokás, az ürgeöntés, ilyen nagy mezőgazdasági kultúrák miatt. Szegény ürgét megvádolták, hogy ő rabolja meg a mezőgazdasági, a búzatáblát, mezőgazdasági terményeket. Most ilyen kipusztították az ürgét, hatalmas területekről ma már védett. Mi történt? Az történt, hogy például a kerecsen sólyom, meg még más ragadozó madarak is táplálék nélkül maradtak. És mert hogy ezeknek meg az ürge volt a fő tápláléka. És azon vette észre magát ugye, a természetvédelem, nagyon gyorsan kellene valamit tenni, mert a védett ragadozó madaraink egy életre eltűnhetnek a földszínéről, vagy legalábbis az ország területéről, hogyha nincsen ürge. Az meg, hogyha a védett ragadozó madarak eltűnnek, az meg egyéb esetleg kártékonynak tartott madaraknak a túlszaporodásával járhat akár. És úgyhogy ma visszatelepítik az ürgét, a repülőtereken fogdossák össze őket, ahol viszonylag háborútatlanul szaporodnak, és nagyobb állományuk alakult ki. Ott meg kellemetlen a jelenlétük, mert összefurkálják a gyepet, és beszakad alatt a landoló repülőgépnek a kereke, és ott összefogdossák őket, és telepítik ki őket oda, ahonnan korábban kiirtották.
Mi a véleményed a városi galambokról? Ugyanis, hát nem tudom, én nem nagyon kedvelem őket.
Az ember általában nem kedveli azokat az állatokat, akik valamilyen módon hatással vannak az ő általa elképzelt rendre.
Pillanat, én nagyon szeretem a szarkát, pedig nem szép a hangja. Mindegy, hogy minden valahogy a galamb, az nem tudom, nekem valahogy az nem való.
Sokan vannak, akik nem rokon szenveznek a galambbal, és van is ennek alapja, valami alapja persze van, kettős is. Egyrészt kétségtelen, hogy a galambok hatalmas csapatban, ugye míg a szarkák igazából párosával, vagy a fióka nevelési időszak végeztével, ugye ott összeállnak, és akkor ilyen 10-20 fős szarka csapatokat is lehet látni, de mondjuk ez sehol nincsen a galamboknak a rajaihoz képest, amelyek több száz fősek lehetnek. Most értelemszerűen egy szarkának az ürüléke ilyen formán olyan nagyon sokat nem jelent, nem tűnik fel. Ugyanakkor a galambnak az ürüléke az nagyon is városképi szempontból egy meglehetősen gusztustalan és kedvezőtlen jelenség. főleg amikor aztán szobrokat, de hát még amikor csak egyszerűen a erkélyi korlátját, vagy pedig a kövezetet, utca kövezetét, vagy az embernek a kalapját találja telibe, akkor sem túl kellemes. Azon kívül ezek a galambok, ezek meglehetősen zárt, eldugott helyeken szaporodnak, olyan padlásokon, lyukakban, résekben, ahova az ember még az alpinista se nagyon jut el. A házmester meg végképp nem. És ezek a galambok ott, ugye a galambnak van az a rossz tulajdonsága, hogy bele is piszkít a saját fészkébe, tehát nem egy kimondottan higiénikus madár ilyen értelemben, és el is pusztul, ez se zavarja, vagy a másik elpusztult, tehát az ürülék, meg a tetem, meg az összes többinek a tetején rakja a fészkét, és ott nő fel a következő generáció, tele van toltetűvel, TBC baktériummal, ezzel-azzal, tehát ezek a cseppet sem higiénikus galambtelepek, ezek akár valóban fertőzések forrásai is lehetnek. A galamboknak a túlzott és kontrollálatlan terjeszkedése az én véleményem szerint a probléma, nem maga a galamb. Tehát a probléma az, hogy nincsen galambduc, nem galambducban lakik a madár, hanem ilyen kivadult módra, ilyen zugokban és padlás repedésekben. A megoldás, meg a másik az, hogy rengeteg ember eteti őket, rengeteg igazából nem galambnak való, de az életműködéseiket valamilyen módon fenntartó táplálékkal. És egy egészséges galambállomány, amelyik emberi beavatkozás nélkül éli az életét, és nem szaporodik túl, vagy egy olyan galambállomány, amelyik kontrolláltan éli az életét, mondjuk kifejezetten erre a célra telepített galambtucokban, amelyeket időnként akár városi alkalmazottak kitisztítanak, az ennek elejét venni. Én azt gondolom, hogy a galambnak is megvan a helye a városban, szerintem szegényebb lenne nélküle a város, egyik másik térnek hozzátartoznak az arculatához. Egyébként ugye Magyarországon ennyire akut ez a probléma, a Velencei Szent Mártérről senkinek nem jutna eszébe a galambokat kiseprűzni, hiszen annyira hozzátartoznak a Szent Mártérhez, mint a harang.
Szóval... De már nem szabad etetni, és úgy tudom, már büntetik.
Hát ugye a probléma ott is az etetéssel van. Igen.
De megoldották azt, hogy állnak,
olcsolják,
galambnak való
magunkat.
Nem száraz kenyeret.
Én mindenféleképpen mindig annak a vagyok a pártján, hogy egy értelmes konszenzus kell találni az állatvilággal, mert az állatvilág az mindig jönni fog. És kipusztíthatjuk a kígyót, meg a bagolyt, ugye, mint ahogy tették ezt az elmúlt évszázadokban, üzték ezeket is tűzzel vassal, ki lehet pusztítani a kígyót meg a bagyot, majd jön helyette az egér meg a patkány.
Ja, vagy kinek van a verebeket, ugye?
Meg a fecskék is nagyon eltűntek.
Hát az idei év a fecskéknek fekete év. A tavalyi nyár az nagyon kedvezőtlen volt számukra, rettenetesen kevés volt a rovar a nyár végén, és ezért nagyon sok fecske elpusztult, még mielőtt el tudott volna indulni telelni. Tehát már az ősz megtizedelte őket, és nagyon kevesen értek vissza. Valószínűleg nagyon sokan elpusztultak a szahelővezetben is. Ezeknek a vándormadaraknak az a sajátos helyzetük van, hogy el akarnak költözni innen télire, akkor át kell nekik repülniük a földközi tengert először, és aztán amelyik még délebre megy, mert van, amelyik beéri azzal, hogy Észak-Afrikában telel, amelyik meg délebre megy, annak még a Szaharát is át kell repülnie. És nem elég az, hogy itt kikelt a tojásból, felnőtt, megtanult repülni, elindult, hanem meg is kell érkezni, és utána még vissza is kell tudni jönni. És hát nagyon sokan elpusztulnak, főleg abban az esetben, hogyha mint a jelen esetben, ugye nem tud elég testtömeget, ugye zsírréteget, energiát felhalmozni az útra, akkor előfordul, hogy útközben pusztul el, és annál kevesebben fognak visszatérni. Én is tapasztaltam a saját lakóhelyem környékén, hogy sokkal kevesebb a fecske, mint általában szokott lenni.
Jól emlékszem, hogy a föld leggyorsabb állata a fecske?
Hát a sarlós fecskét mondják röptében, tehát utazósebességben a sarlós fecskére mondják, hogy a leggyorsabb. A sarlós fecske igazából nem fecske, Tehát csak a neve az, mert hasonlít rá, de egy másik madárcsaládnak a tagja, de életmódja tekintetében hasonlít a fecskére. Szikla szirteken, sziklapárkányokon fészkel, és lábatlannak mondták régen, az is a latin neve, hogy apusra lábatlan, mert nem száll sose le. Tehát megkapaszkodik egy picit a sziklapárkányban, de egyébként állandóan a levegőben van, mintha nem is lenne lába. És nagyon gyorsan repül, az utazók sebessége úgy tudom ennek a legnagyobb. Zuhanó repülésben a vándorsólyom felé megy, tehát nem repül olyan gyorsan utazó sebességben, mint a sarlós fecske, viszont amikor támad zuhanó repülésben gyorsabb.
Én úgy hallottam, vagy úgy emlékszem pontosabban, hogy olyan 300-350 km felolás sebességre is képes. Hát indulhatna a hungaroringen a Forma 1-ben.
És kevesebbet fogyaszt.
És kevesebb is lenne.
Jó. És galambot tankol. Egyébként van vándorsólyom is Budapesten már, tehát régen ez is elképzelhetetlen volt. Mondjuk az én ifjúkoromban azt mondták, hogy hát a vándorsólyom az szinte kipusztulóban volt. És ez többek között a természetvédelmi erőfeszítéseknek is a hála, meg hát, amint az imént már szó volt róla, szépen lassan visszafoglalják a városi életteret, és felfedezik azokat a városi struktúrákat, amelyekkel helyettesíthetők az ő eredeti élőhelyeiknek a struktúrái. És így például a vándorsólyom felfedezte, hogy a bazilika tornya az pontosan olyan, mint egy sziklafal, és remek kis fülkék vannak, ahova be lehet fészkelni, és a konkrétan a Szent István bazilikán figyeltek meg, és le is fotózták vándorsólyom fészkelést nem olyan régen. Úgyhogy a városi galambokra nézve ez egy elég rossz hír, már a galamboknak, de...
Lehet, hogy az oda nagyot hall.
De hát ilyen...
Jó, következő kérdés.
Azt kérdezném, hogy eléggé érdekes állatokat tartanak otthon most divatból. A különböző hüllőket, illetve rovarokat, amik hát köztudottan eléggé veszélyesek. És amikor el fog múlni ez a divat, akkor nagy valószínűséggel ezek az állatok szabadba fognak kerülni. Elképzelhető-e, hogy ilyen állatok meg tudnak telepedni Magyarországon? Tehát gondolok itt skorpióra, madárpókra, különböző veszélyes hüllőkre, kígyókra.
Igazából minimális az, hogy megtelepedjenek, annak minimális az esélye, hogy elszaporodjanak, annak még inkább minimális. De arra van reális esély, hogy lehet találkozni olyan állattal, amelyet így szélnek keresztettek. Volt már erre példa, komoly veszélyes állatot is fogtak már Magyarországon, ilyen elszabadult állatot. Elég szigorú a elméleti szabályozás van a veszélyes állatok tartására, csak az a baj, hogy ennek gyakorlatilag a betartása és betartatása az a lehetetlen kategóriájába csúszik bele, mert addig, amíg az embernek házkutatási parancsa nincsen, ugye mondjuk egy rendőrnek, addig már pedig házkutatási parancsot ilyesmire én nem tartom valószínűleg, hogy nagyon kapna, meg milyen alapon is kapna, tehát ezeket általában nem verik nagy dobra ezeket az állatokat azok, akik tartják már, vagy legalábbis nem olyan körben verik nagy dobra, tehát lehet, hogy elhencegnek vele baráti körben, de mondjuk a szomszédoknak biztos elfelejtik elmesélni, hogy nekik éppen rájuk van a hálószobában, és azzal együtt, hogy azt is meg kell mondjam, hogy ahhoz képest, hogy mennyi ilyen állatot tartanak, mennyi veszélyes állatot tartanak Magyarországon, ahhoz képest figyelemre méltóan kevés az ebből származó baleset. Kígyómorás következtében az elmúlt 20 évben két állattartó, hüllőtartó veszítette életét Magyarországon, és ezek közül az egyik egy hivatásos állatkerti ápoló volt, tehát még csak nem is hobbista. Ma már én sem merném azt mondani, hogy ha valaki megkérdezi, hogy talált egy ilyen és ilyen kígyót, ma már én sem merném azt a sztereotíp szöveget rávágni, hogy ha nincs a hátán cikcakos csík, akkor nyugodtan fogja meg, mert akkor nem veszélyes. Ugye régen ez volt a kritérium, mert a hazai viperáknak, amelyek mondjuk valamelyest veszélyesnek mondhatók, nemzetközi viszonylatban azért nincsenek az élvonalban veszélyesség tekintetében, mert a rákosi vipera, ami Ma egyébként már Európa legveszélyeztetettebb gerinces állata, és ez a bizonyos alfajad, a rákosíper, az csak itt él Magyarországon, és nagyon pici állomány van már csak a Kiskunságban. A hansági állomány az gyakorlatilag már azt lehetne, hogy kipusztult. Bugacon van még valamennyi. De ez igazán nem veszélyes, tehát ennek egy ilyen komolyabb darás csípésnyi mérge van. A keresztes piper az ennél valamivel veszélyesebb, az Zemplén, Tiszahát, Somogy megyében vannak ilyen egymástól elszigetelt állományai. De ezek mind a kettőre jellemző az, hogy cicakos, hosszanti sáv húzódik végig a hátán. Az ártalmatlan hazai siklóknak pedig egyiknek sincsen ilyen cicakos sáv. A részsiklónak van egy pici minta a hátán, amit esetleg össze lehet téveszteni vele, de hát uram, bocsánat, ha az ember nem fogja meg, abból nagy baj nem lesz, csak olyat ne fogjon meg, amelyiknek van cicakos sáv a hátán. Ugye, igen, ám csak, hogy az a baj, hogy ma már Magyarországon is valóban egy csomó olyan egzotikus kígyófaj előfordulhat elvileg, ilyen megszökött vagy szabadon engedett példány, amelyiknek viszont nincsen cikcakos sáv a hátán, de mivel nem hazai faj, könnyen lehet, hogy mérges. Úgyhogy nem mernék már ilyet mondani én sem. Ezzel együtt ugye azért általában ezek a kígyók sokkal kevésbé veszélyesek, mint a hírük. Hogyha az ember nem fogja meg konkrétan, nem markolásza őket, akkor az általában nem támadnak emberre és nem marnak. És mivel ezek általában egzotikus fajok, a hazai klímán megtelepedésük gyakorlatilag lehetetlen. Tehát ha egy-egy példány ideig, óráig el is tudna vegetálni, szaporodni akkor sem fog tudni ezen a klímán.
Lenne egyedül, engedték el.
Hát akkor meg igen, akkor meg pláne. De mondjuk ezeket azért nem szokták szélen kereszteni. Nagyobb problémát okoz, persze ökológiai problémát, nem személyi sérülést, a teknősöknek a szabadon engedése. Mert a vöröspülő ékszerteknőst azt Amerikából, ahol farmokon tenyésztik, tömegesen importálták az elmúlt évtizedekben Magyarországra. Ugye ilyen kis parány, ilyen 10 forintosnyi állatkákként jöttek ezekbe az országba, és tömegével fogták, ugye vásárolták fel őket, mivel hogy nagyon aranyosak. Azt az állatkereskedő elfelejtette elmesélni, hogy ez leveses tányérnagyságúra nő, és a akvárium meg nem nő vele. És amikor aztán kinőtték az akváriumot, meg elegük lett belőle az embereknek, ugye állattartóknak, kiderült, hogy nehéz őket tartani, mert egy komoly mennyiségű, vagy egy komoly méretű teknős, az már komoly mennyiséget ürít, meg komoly mennyiségű táplálékot szétszincál a vízben, annak bizony hetente ki kéne cserélni a teljes vizét, ha nem cserélik ki, akkor nem csak csúnya, hanem büdös is. Úgyhogy egy idő után az embernek elege lesz, és akkor fogja magát, és azt gondolja, hogy most akkor jót fog tenni a teknőssel, és kiviszi az első szabad vízbe, és ugye ott szélne kereszti, hogy milyen jó lesz ott neki. Most neki tényleg jó, az őshonos mocsári teknősnek annak kevésbé, mert az ékszerteknős ez egy nagyobbra növő, agresszívabb, terjeszkedő faj. Magyarországon szerencsés módon még nem elég hosszú és nem elég meleg a nyár ahhoz, hogy az ékszerteknős tojásai kikeljenek. Dél-Kelet-Ázsiában, meg Dél-Afrikában, ahol ugye hozzánk hasonlóan, a városokban hozzánk hasonlóan fejlett a kisállattartási kultúra, ami alatt, fejlettség alatt nem azt értem, hogy nagyon kultúrát, hanem azt, hogy igen, nagy igény van mennyiségben az állatokra, ugye, és tartanak ott is ilyen teknősöket hobbiból. Ott nagyobb probléma, mert ott például Dél-Kelet-Ázsiában nagyon sok helyi teknős faj állományai pusztultak ki azért, mert egyszerűen a szélen keresztett ékszerteknősök elszaporodtak, és kiszorítják az életterükből ezeket a náluk sokkal gyengébb, kevésbé rámenős, kevésbé életre való helybeni teknősöket. Ma már Magyarországra is, oda már régen, tehát Dél-Kelet-Ázsiában, Dél-Afrikában már régen betiltották, most már Magyarországra sem szabad vörösfülő ékszerteknőst importálni.
Azt szeretném megkérdezni, hogy van-e most olyan állatfaj Magyarországon, amiben egyediek vagyunk, tehát ami csak nálunk van?
Van, ezek nem gerincesek általában. Hát van, endemikus fajoknak hívják ezeket, amelyek csak Magyarországon élnek. Néhány olyan rovarfaj van, vagy alfaj, amelyik kimondottan csak hazai előfordulású, de mondjuk nem igazán jellemzőek nálunk az endemizmusok. Ennek elsősorban az oka, hogy ugye Magyarország az földrajzilag Trianon óta nem egy önálló egység. Tehát ami Magyarországon van, a mai Magyarországon van, az azért általában van a Vajdaságban is, vagy van a Csalóközben is, vagy, és így tovább. Tehát tehát statisztikailag emiatt nem nagyon vannak endemizmusaink. De Kárpát-medencei endemizmusok viszont vannak viszonylag jó nagy számban. Természetesen az igazán benszülött állatfajok, amelyek sehol mások nem fordulnak elő, csak mondjuk egy bizonyos konkrét tájegységben, szigeteken a leggyakoribbak, ugye, mert azok kedveznek az elszigeteltség folytán a kifejezetten csak ott élő állatfajok kialakulásának. De mondjuk egy ilyen hegyekkel körülzárt földrajzi egység, mint a Kárpát-medence, ugye az is alkalmas arra, hogy kialakuljanak olyan fajok, amelyek a hegyek túloldalán már nincsenek, vagy olyan alfajok. De ezek a sajátosságuknál fogva, ugye, mivel hogy egy nagyobb testű állat, az könnyebben leküzd olyan akadályokat, mint egy folyó vagy egy hegy. Ezért általában ezek a benszülött fajok, ezek a kicsi, kis területen mozgó, alsóbbrendű, általában gerinctelen fajok közül, tehát mondjuk főleg rovarok közül kerülnek ki. Értelemszerű, hogy egy madár az ritkán benszülött egy ilyen kis tájegységre vonatkozóan, mint a Kárpát-medence, hiszen mi az neki átrepülni a vereckei hábon. Úgyhogy...
Egy-két állatnevet említsél, légy szíves.
Hát kifejezetten érdekes és gyakran említett ritkaságunk a patkányfejű pocok, ami egy kisemlős, ez egy jégkorszaki reliktumfaj, ami ugye azt jelenti, hogy a jégkorszak idején sokkal elterjedtebb volt, és aztán ilyen hűvösebb mikroklimájú részeken megtelepedett, vagyis elfennmaradt és elfelejtett kipusztulni. Ugye ilyenek vannak, meg van néhány bogarunk, az a baj, hogy ezeket én annyira nem ismerem, van néhány bogarunk, amelyik kifejezetten csak itt Magyarországon fordul elő. Ugye a ritkaság a petényi márna, hát ez is olyan, hogy Tisza felső folyásának, meg Duna vízgyűjtőnek az északi részén ilyen tiszta vízű, viszonylag gyorsabb vízű patakokban, kisebb folyókban él, ez is egy kifejezetten benszülött faj, ami másuk nincsen. De hát úgy másuk nincs, hogy azért följebb volt, Kárpátalján azért van, tehát.
Jó, következő kérdés.
Van-e kedvenc állata?
Elméleti vagy gyakorlati?
is.
Ugye elméleti kedvenc, nagy kedvenceink közé tartozik a farkas. Amit ugye az ember tényleg tud tisztelni, és minden tekintetben, és hát ezzel összefüggően gyakorlati kedvenceink közé tartozik a kutya. Azon kívül pedig nagyon erős hüllő preferenciám van. Hát én általában kifejezetten azokért az állatokért tudok rajongani, amelyektől mások 3 lépés távolságot tartanak. Úgyhogy én egész ifjú koromtól kezdve ez egy sajátos helyzet volt, mert én kutyát szerettem volna minden áron már kora gyerekkoromtól kezdve, de a szüleim a hagyományos konzervatív értékrendet vallották, amely szerint a kutya nem való a lakásba, és majd ha kertes házunk lesz kisfiam című mondat hangzott el számtalanszor. 4 éves koromban nem bírtak már velem, és akkor, hogy mégsem nyúzzam őket állandóan valami állatért, ezért kaptam ajándékba egy kaszpi teknőst. Na, onnantól kezdve viszont minden, aminek pikkelye van, az nekem teljesen szabad útja volt a házba, úgyhogy lehet, hogy jobban jártak volna a szüleim, hogyha mégis inkább kutyát kapok, de akkor megúszták volna később ebben a kígyókat, meg a többi hasonlót.
Mi minden van?
Igazából most a lányom már az örököse ennek a hobbinak elsősorban, persze jó, hát együtt csináljuk, de én már majd, hogy nem, rengeteg egyéb irányú elfoglaltságom miatt már majdnem szinte abba hagytam, és ő tüzelt fel, hogy mégse járja az, micsoda dolog ez, hogy nincsenek hüllők a házban. Úgyhogy most a kutya, a macska, meg a tengeri malacok mellett, ami a tengeri malac az a kisebb lányomnak, ő meg rágcsáló párti. Neki tengeri malacai, meg hörcsögei vannak, és hát a pikkelyes állomány az most számtalan gekkóból áll, egy óriás kígyóból, egy királysiklóból, egy görögteknősből, perui ördögsástrákból. Úgyhogy hát ilyen napra
jár. Hogy tudják elkülöníteni, mert ezt gondolom, hogy mindent el kell.
Hát ezek teráriumban vannak, ezeket nem nagyon lehet szabadon tartani, úgyhogy ezek üveg mögött vannak. Egymást is veszélyeztetnék, hogyha szereztenénk őket.
Kutya meg a macska.
A kutya meg a macska az nem, azok jóban vannak egymással, azokkal nincsen gond. A kígyónál már most jelen pillanatban pont abban a stádiumban van, hogy most még nehéz lenne eldönteni, hogy a macska vagy a kígyó húzna a rövidebbet. Egy év múlva már biztosan a macska.
És nem olyan rég voltam Tamással Miskolcon a Vadasparkban, és ott lehetőség nyílt arra, hogy egy olyan két-két és fél méteres boát megfoghassunk. És hát nagyon szép állatnak és nagyon rendkívüli állatnak tartom a kígyót, ugye egy sekkezes elámba. És abszolút semmilyen idegenkedés nem volt, hogy megfogjam. Sőt, nagyon érdekes volt megfigyelni azt, ahogy ugye az egyik karomra így rákúsolta magát, és a másikon, ahogy így próbált húzni, és hát azt a csuklomban nagyon jól éreztem a gerincének azt a mozgását, ahogy ő haladt. Tehát valóban azt hiszem, hogy külsőre, hát ugye nem tudom miért van az, hogy mindig az a kígyó, ugye, ezt szokták jelzőként is használni.
Igen, hát ennek kulturális és viselkedésteni gyökerei egyaránt vannak, tehát részben van egy kulturális alap, ugye a Biblia, amely a kígyót a sátán megszemélyesítőjeként tárja elénk, és ő volt az, aki rábeszélte, ugye Lucifer kígyó alakjában jelent meg, és rábeszélte az asszonyt, hogy egyen a tudás fájának gyümölcséből. Most az ember persze egy kicsit szentségtörő módon akár azt is mondhatná, hogy ahelyett, hogy hálásak lennénk neki, érte. Ahelyett ugye elátkozzuk, de hát ez az egyik, ugye ez a kulturális oka. A másik pedig egy ennél sokkal mélyebb ok, az nem annyira köztudott dolog, de tény, hogy a majmok is félnek a kígyótól. Tehát gyakorlatilag az emberszabású lényeknek az utódai három ösztönös félelemmel születnek, félnek a kígyóktól, a sötétségtől és a leeséstől. És ez egyszerűen abból fakad, hogy egy nappali életmódot folytató állat számára, milyen az embernek a korai őse is lehetett, és most ne a neandervölgyi ősemberre gondoljunk, vagy a kromanyonira, hanem annál sokkal-sokkal régebbi ősre. És tulajdonképpen ugye számára az éjszaka az egy veszélyes helyzet volt, egy veszélyes időszak, hiszen azok a ragadozók, akiknek az érzékszervei az éjszakai tájékozódásra sokkal alkalmasabbak voltak, mint az emberi, azok olyankor indultak vadászatra. Fenn a fán, ahol az őseink élhettek, ugye oda a kígyó könnyűszerrel utána tudott menni, és ugye hát a lezuhanás meg nem kell részletezni, hát hogyha a kisgyereket, ugye az újszülött csecsemőt megpróbáljuk úgy hirtelen megbuccantani, hogy mintha leesne, akkor azonnal széttárja a karját és próbál kapaszkodni bármibe. Tehát nyilvánvaló, hogy ezek az ösztönös örökött félelmei. Most az emberszabásúak, meg általában a majmok, nem csak az emberszabású majmok, még egy megmozgatott öntözőcsőtől is félnek. Még akkor is, hogyha soha életükben nem láttak kígyót, mert állatkertben születtek. Tehát ez arra utal, hogy vannak bizonyos formák, vannak bizonyos mozgásformák és alkati struktúrák, mondjuk ez a hosszú vékony, de ugyanígy a soklábú is, amit mondjuk a pókra ugye kell gondolni például, de akár a százlábúra is, amelyeket az ember ösztönösen bizonyos veszélyekkel társít. És az, hogy léteznek olyan kulcsingerek, amit nem kell tanulni, hanem a felismerése vele születik az adott élőlénnyel, azt az etológia már nagyon régóta tudja. Tehát a tüskés pikó nevű halfaj, az onnan ismeri fel, a hímia onnan ismeri fel a vetélytársát, hogy piros a hasa. Párzás időszakban a tüskés pikónak piros lesz a hasa. És onnan ismerik föl egymást a hímek. amikor meglátja a másikat, akkor fejre áll, ez a harci tánca a tüskés pikónak, hogy a feje lefele, a farka fölfele, és egy ilyen függőleges testezetet vesz fel, mint a horgásznak az úszója, és úgy mutogatja a másiknak a piros fasát. És csináltak olyan modelleket, halmodelleket a kutatók, amelyek tökéletesen hasonlítottak egy tüskés pikóra, minden ízében, minden pikejében emlékeztetett rá, de nem volt piros a hasa. És csináltak olyat is, amelyik csak nagyon hozzávetőleg hasonlított tüskés pikóra, tehát egy ilyen orsó alakú modell volt, viszont a megfelelő hely, ahol a hasának kellett volna lenni, azt pirosra festették. Aztán csináltak olyat is, hogy pingponglabda alakú volt, és annak csináltak az egyik oldalára egy piros pöttyöt. És ugye az derült ki, hogy a legfontosabb a pirosság, tehát a pingponglabda is jobban működik, ha piros, mint a tökéletes halmodell, ha nem piros. És ugyanakkor viszont a forma is másodlagosan számít. Tehát az orsó alakú, függőlegesen tartott modell, amelyik fölveszi a tüskés pikó harci táncának a testtartását, az jobban működik, mint a gömbölyű pingponglabda alakú, amelyiken ugyanúgy ott van a piros volt, de a testtartása nem megfelelő. Na most ezek működnek azoknál a halaknál is, amelyek teljesen izoláltan a fajtársaiktól elszigetelten nevelkedtek fel, és soha nem tanulhatták, soha nem láthatták senkitől ezt a mechanizmust, akkor is felismerik a megfelelő modellt. És órákig vagy napokig lehetne sorolni erre a példákat, hogy milyen olyan ösztönös viselkedésformák vannak, amelyeket bizonyos kulcsingerek, és ezek nem csak vizuális kulcsingerek lehetnek, tehát lehetnek hangok, lehetnek szagok, bármiféle, ami ingere, tehát ami bármilyen érzékszervvel érzékelhető, az bizonyos viselkedésformákat kivált bizonyos élőlényekből. Ez a viselkedésforma, ez az elkerülő viselkedésforma is lehet. Tehát nagyon úgy néz ki, hogy az ember egy olyan ösztönös reflexzel születik, hogy a hosszú, vékony, tekergő, illetve a soklábú, gyorsan mozgó struktúrákat, azokat kerüli ezekre az effektusokra, elkerülő viselkedésformával válaszol. És egyszerűen azért, mert ezek között, az állatok között igen sok a mérges állat. Tehát ösztönös, veleszületett oroszlán reakciónk nincsen, de azért nincsen, mert az oroszlánra nem kell felkészülni, az oroszlán magától is olyan veszélyesnek látszik, hogy nem kell örökölni, tehát nem szükséges genetikailag elmélyíteni, mert ha egy állat akkor, mint egy liftajtó és éles fogai vannak, akkor attól el fogunk szaladni, akár örököltük genetikailag ezt, akár nem. A kígyó reakcióra, meg a pók reakcióra azért van szükségünk ösztönösen, mert egy viszonylag kicsi és ártalmatlannak látszó kígyó is lehet mérges, és egy viszonylag kicsi, ártalmatlannak látszó pók is lehet veszedelmes. És ezért készíti fel a természet az embert is arra, hogy ezeket az állatokat ösztönösen kerülje. Ma már, ugye, az sem véletlen egyébként, hogy a horrorfilmek, meg a mindenféle tudományos, fantasztikus rémfilmeknek is az idegen lényei, akik jönnek az űrből, vagy a víz alól, vagy a föld alól, vagy bárhonnan, és rátörnek az emberiségre, ezek véletlenül se kis cica formájúak, hanem általában polip, kígyó, sárkány, pók, valamiféle ilyen embertől lényegesen eltérő formájuk van. Az utóbbi években, évtizedekben az embereknek a preferenciája az állatok iránt tudatosan, illetve kulturálisan változni kezdett. Ennek is több oka van. Ugye egyrészt a természetfilmek közel hozzák ezeket az állatokat. A természetvédelem, mint most már globálisan ugye egyre inkább előretörő célkitűzés, ezeknek az állatoknak nem annyira a veszélyességét, hanem inkább a veszélyeztetettségét hangsúlyozza. És egyébként is egyre toleránsabban vagyunk a világgal szemben. Ahogy az emberek egymással szemben egyre toleránsabbak, egyre inkább az elvárás az emberrel szemben, minden egyes egyeddel, a társadalom minden egyes egyeddel szemben, egyre inkább az elvárás, hogy ne idegenkedjen, ne viselkedjen ellenségesen azzal, aki más, mint ő. Most mindegy, hogy azért más, mert a bőrszíne más, vagy bármilyen más tulajdonságában különbözik, vagy akár, ugye beszéltünk egy állatról is, több lába van, vagy kevesebb. Ugye? Tehát a tolerancia, az általános tolerancia szintünk nő, a természetvédelem iránti igényünk nő, a természetfilmek által közvetített rácsodálkozásunk nő. egyre közelebb hozza hozzánk ezeket az állatokat, és ebből fakad, hogy egyre többen vannak azok, akik rokon szenveznek ezekkel, és szívesen tartják őket otthon is. Ezzel egyébként nincsen semmi baj, én a veszélyes, mérges állatoknak a tartásával nem értek egyet, tehát szerintem az nem helyes, de mondom, azt hangsúlyozom, hogy van is olyan rendelet, ami ezeket tiltja, csak nem lehet betartatni. Nem lehet rajta csípni, nem lehet nyakon csípni. Hogy valami más módszert kellene erre kitalálni, szemléletformálást, valamiféle tudati, mert ez jogszabályokkal úgy tűnik, hogy nem nagyon működik. Egyébként a hüllők azok nagyon jól tartható házi állatok, tehát én ezt tapasztalatból mondom, hogy sokkal kellemesebb lakótárs egy kígyó vagy egyik, mint sokszor egy emlős vagy egy madár, mert szaga nincsen gyakorlatilag, nem igényel napi gondozást, viszonylag ritkán eszik, keveset piszkít, könnyen tisztán tartható. A maga a hely, amiben lakik, a terrárium, az egy esztétikus látványt tud nyújtani, tehát nem egy rabságélmény sugárzó ketrec, vagy egy piszkos kutrica, hanem egy akár sziklákkal, műsziklákkal berendezett, növényekkel dúsan teleültetett, berendezett, ugye megvilágított florárium, amiben nem csak növény van, mint egy floráriumban, hanem állat is.
Jó, akkor most nagyon halad az idő. Még egy kérdés. Ugye 18:20 van, ugye? Jól sejtem.
Azt én pontosan nem tudom, mert nincs az ember óra.
Jó. Akkor jöjjön az utolsó kérdés.
Én még kérdeznék egyet, hogy egy saját tapasztalat. Most egy ilyen jó hete kirándultunk a Dunaparton, és még életemben nem történt velem ilyen, szemben találkoztam egy borzzal. Ez milyen szituáció, mint lett volna velem egy kiskutya? Ez mennyire lett volna veszélyes?
Igazából nem. A kutyának kell fegyelmezetnek lennie ebben a helyzetben. Akár borzról, vagy akár bármilyen más állatról van szó, én azt mondom, hogy itt a kulcsa mindig az a helyzetnek, hogy a kutya legyen fegyelmezett. Nem csak a borz miatt, mert nem csak borzzal találhatja szembe magát, hanem kerékpárossal, teherautóval, meg nagyon sok minden egyéb olyan dologgal, ami veszélyt jelenthet a kutyára, vagy akár a gazdára nézve is, hogyha egy ilyen szituációba keveredik a kutya. Természetesen az állat is lehet, nem csak a borz, lehet egy vadviszony is lehet veszélyes. A borzra is jellemző, van néhány olyan állatfaj, amely drasztikus szaporodásnak indult az elmúlt években Magyarországon. A borz nem olyan régen még védett állatnak számított, ma már kivették a védett állatok kategóriájából, már van vadász idénye, tehát lehet rá vadászni, sőt azt nem tudom, hogy bármikor, tehát vadnak minősül, ugye vadnak az minősül, amire vadászni lehet. A többi az csak állat. és
dúvadnak még nem mondja.
Azt nem tudok róla, hogy dúvadnak minősülni, a róka az igen, de a borz az nem. Ugye amióta a veszettség elleni immunizálás nagyon jól bejött, azóta ezek a kis ragadozók, ezek elvesztették a kontrollt. Ugye a farkasnak a jelenléte azért is jó volt, meg a hiúzé egyébként, ezt akartam említeni a farkas kapcsán, hogy még egy olyan vadunk van, vagy még egy olyan vadállatunk van, amelyik visszatelepülőben van spontán Magyarországra, és annak viszont állandó állománya van, tehát nem csak kóbor példány, mint a farkasnak, hanem állandó állománya, és az viszont Nógrádban is, illetve Börzsönyben, Spilisben is van állandó állománya, ez a hiúz. És ugye a nagyobb ragadozóknak, csúcsragadozóknak a hiánya az oda vezetett, hogy az egyetlen számottevő állományszabályozója ezeknek a kis ragadozóknak a veszettség volt. Most amióta veszettség sincsen, azóta aztán olyan mértékben elszaporodott a róka, de a borz is, hogy a rókával már nem tudnak mit csinálni. Tehát ott azzal már tényleg tűzzel, vassal már azon gondolkodnak, hogy méreggel, bármivel csak valahogy vissza kéne szorítani a róka állományt. És ráadásul olyan kórokozók jöttek be a túlszaporodott róka állományjal, amelyek hát bizony nem kevésbé veszélyesek az emberre nézve, mint volt a veszettség. Tehát olyan bélférgek, ilyen endoparaziták, amelyeket a róka terjeszt, a kiránduló kutya beleszagol a rókaürülékbe, felszedi vele, onnan megkapja a gazda, és nagyon komoly egészségügyi kockázatot tud jelenteni. Most a borz is ugye nagyon elszaporodott, meg van még néhány ilyen állat. Városokban például, ahogy ugye szó volt a városi visszatelepülő állatvilágról, a szarkákról, sólymokról, például a görény, illetve még inkább a nyest, ami városi környezetben elszaporodik. Egyébként azt is tudni kell, hogy a menyétfélék, a vadászgörény az mint hobbi állat elterjedt, amit azt sétáltatják, de betelepülőben, viszont vadon élő állat, az meg inkább a nyest, az, ami ami most spontán betelepül. Ugye ezek mind mennyit félik. Nagyon érdekes dolog, érdemes megemlíteni, hogy Magyarországon az őshonos ragadozóknak a több mint 50%-a mennyit félek. Csak ezek nem szoktak eszébe jutni az embereknek. Rossz a sajtójuk. Hogyha megkérdezek valakit, hogy mondjon három Magyarországon élő őshonos ragadozót, akkor mindenki azt fogja mondani, hogy róka, farkas, vadmacska, vagy mit tudom, de nem fog eszébe jutni senkinek a közönséges görény, a molnár görény, a menyét, a hermelin, a nyest, a nyúszt, a vidra, a borz, ugye, amelyek mind menyét félék, és akkor még nem számoltam ide a nyércet, ami megint csak Trianon óta nincsen Magyarországon. Úgyhogy a borz is ezek közé tartozik, meg megmondom, még van néhány, a vaddisznó az, ami nagyon nagy mértékben elszaporodott még, de mondjuk az édek sose volt, tehát az most, ha jól tudom, akkor most a vaddisznónak sincsen vadászidénye, bármikor lőhető, bármilyen korú, bármilyen ivarú vaddisznó, mert annyi van belőle, hogy komoly tárokat, már a Dunában is lehet, igen. Bár az én gyerekkoromban is fogtak egyszer vaddisznót, azt hiszem le is lőtték a méghozzá a Lukács fürdőnek a tavában, ott a Frankeleó úton.
Hát nem szívesen teszem, de letelt az idő. Én azt hiszem, hogy reggelig tudnál beszélni az állatokról.
Melyik reggelig?
Igen, pont ezt akartam mondani, hogy Jánosi Kati, aki vett, végül is összehozott minket, mondta, hogy szaporlátlan ideig képes vagy beszélni az állatokról. De itt viszont lehet kapcsolatot teremteni a szünetben, körülbelül lesz egy 10 perc szünet, és akkor utána folytatjuk a másik témát. Most köszönöm szépen, hogy eljöttél. Köszönöm. Illetve az állatkertes hangfelvétel dolgot az továbbra is áll, és majd Tamással
ezt fejben tartom, és hogyha beszélek állatkerti ismerősökkel, akkor mindenképpen fogom ezt ajánlani nekik a lehetőséget, illetve közvetíteni.
Jó, köszönöm szépen, és akkor 10 perc szünetet tartok.